töltse velünk a szombatestét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombateste 9 órakor.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szombatesti Beszélgetések Hívom a Családokat című adásával. Bíró László püspökatya műsorát Gregor Ági és Gábor vezeti. Püspökatya októberi levelét olvasva elgondolkoztunk. Ha őszinték vagyunk, valójában mi keresztények is elvárnánk bizonyos dolgokban, hogy a hivatalos egyház adjon föl úgymond korszerűtlen elveiből, vegye észre, hogy az idő eljárt már több tanítása fölött is. Ha azt akarja, hogy ne ürüljenek ki a templomok, alkalmazkodnia kellene a modern ember életstílusához, életfelfogásához. Valóban ilyen egyszerű lenne a megoldás? Talán erre utal egy kicsit allegórikusan Püspök atya levelének felvezető kis epizódja is.
Érettségi találkozójukon egy 30-as évei végén járó fiatalember elpanaszolta, hogy nem talál magához illő feleséget. Sportos, vonzó külsejű és jó állása van. Nagyszüleitől örökölt egy szép lakást, mindig is sok lány körül forgolódott, de amikor valamelyikkel komolyabbra fordult volna kapcsolatuk, kiderült, hogy elképzeléseik nem azonosak a házassági közösségről. 2 hónapja bomlott fel eljegyzésem egy olyan lánnyal, mondja a fiatalember, akiről azt hittem, hogy ő lesz álmaim asszonya. Éppenséggel a szép, nagy lakásom miatt borult fel minden. Ebben a lakásban csupa antik bútor van, részben még a dédapám csináltatta őket, az egyik nagyszobában óriási könyvszekrény, tele értékes, régi könyvekkel, a falakon az ősök festményei. A leányzó pedig kijelentette, hogy ő nem szeretne múzeumban lakni. Ha gyerekeket akarunk, már pedig természetesen akarunk, akkor adjuk el a bútorokat, könyveket, költözünk egy kisebb, de modern lakásba, modern és kényelmes berendezéssel. Én viszont nem tudnék megválni attól, ami meghatározza egyéniségemet, hovatartozásomat. Büszke vagyok rá, hogy a történelem viharai közepette, sok nehézség árán, de sikerül mindezt átmentenem, és szeretném továbbadni gyerekeimnek, sőt unokáimnak. Most látom csak, szólalt meg a fiatalember egyik volt osztálytársa, hogy milyen szerencsés vagyok én. A mi régi családi házunkat ugyanis a világháború jócskán megrongálta, azután mindenestől elvették tőlünk, semmink sem maradt. Amikor feleségemmel elhatároztuk, hogy összeházasodunk, nem voltak a tiédhez hasonló gondjaink, mert semmink se volt. Mostanra azonban sikerült magunknak feleségemmel közösen új otthon teremtenünk. Ez a lakás kicsi, nincs benne semmi, ami a régi házban került volna hozzánk, de mi 3 gyerekünkkel együtt nagyon jól érezzük benne magunkat.
Hát ez egy kicsit jelképes történet. Ez lesz tulajdonképpen a kiinduló pontja a mai beszélgetésünknek, aminek kedves vendége természetesen Bíró László püspök atya, hisz ő a levél értelmi szerzője, és mindig a családokat és a házasságot érintő aktuális gondolatok körül próbálunk eligazodni, hogy ebben a mai világban hogy lehet megélni a házasságot annak ellenére, hogy az egész világ a házasság ellen van. Egy nagyon kedves fiatal házaspár van itt velünk az asztalnál, Tis Dávid és Detti. Titeket hívtunk meg, akik láthatóan a házasság mellett vagytok teljes odaadással. ti hogy tudtátok ezt megélni, hogy egy ilyen őskövület hagyományhoz ragaszkodtatok, hogy összeházasodtatok? Egy kicsit beszéljetek magatokról.
Mi is köszöntjük a kedves hallgatókat. Tatabányán élünk. 2002-ben házasodtunk össze, 3 gyermekünk van. Mi a püspök atya által vázolt példában a második hozzászólóhoz hasonlítunk inkább, nagyon fiatalon házasodtunk össze. Betty 23 éves volt, én 22, és valóban semmink sem volt. Albérletben kezdtük az életünket, és ez nagyon segített minket abban, hogy kizárólag az összecsiszolódásra, egymásra tudjunk figyelni a közös életünk kezdetén.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ahogy azt Dávid már mondta, idén már 14 éve vagyunk házasok, és a sok nehézség, ami tényleg a házasságban van ellenére, én nagyon boldog vagyok, hogy az Isten egy ilyen fantasztikus férjet adott számomra, férként is és családapaként is. 3 gyermekünket neveljük szeretetben, hitben, és remélhetőleg példák vagyunk számukra a házasságunkkal is.
Most az jutott eszembe, hogy igen, ti tényleg a nulláról kezdtétek, szokták mondani, hogy igazából a semmiből építettétek fel a közös életeteket, de valamit azért csak hoztatok magatokkal a szívetekben. Ez vajon adott-e nektek segítséget, vagy esetleg szerettétek volna még azt is kidobni, és valami újat? Tehát volt-e valami, amit azért megőriztetek a régi dolgokból?
Én azt gondolom, hogy mind a ketten megőriztük, és ez volt igazából a fő feladatunk a házasságunk elején, hogy a két otthonról hozott mintából egy harmadik szerető fészket tudjunk összekovácsolni.
Én szüleimnek a házasságba vetett hitét hoztam magammal, ők is nagyon korán házasodtak, és én azt láttam, hogy házasságban élni jó dolog. Ebben alapvetően az ember révbe ér, kiteljesedik. Én nem féltem a házasságtól, nem féltem korán házasodni. Úgy gondoltam, hogy ez az élet egyik értelme, amikor az ember megtalálja az élete párját, és vele folytatja az életét. Ezt hoztam otthonról, ezt a hitet.
Én viszont, bár a szüleim jó házasságban éltek, engem kicsit magával ragadott az az ifjonti lendület, hogy szabadnak lenni, karriert építeni, és így kiteljesedni először. Úgyhogy mi 3,5 évig jártunk együtt, ennyi ideig udvarolt nekem Dávid, és igazából egy olyan 2,5 év kellett ahhoz, hogy meg tudjam a szívemben is, és a fejemben is hozni azt a döntést, hogy igen, én rámerem bízni az életemet, hogy hiszek Istenben annyira, hogy ha Dávid kitartott mellettem, akkor későbbiekben is ki fog tartani.
Engem az döbbentett meg ebbe a levélbe, talán az a legjobb, ha felolvasom, ami engem nagyon megérintett, és kicsit mondhatnám, hogy a fejbe is vágott. Az egyik az, hogy korunkban még a keresztény nevelésben részesült fiataloknak is nehéz eligazodniuk a házasságról és családról vallott sokféle nézet, megalapozott vagy alaptalan vélemény között. Nem csoda, ha sokan tájékozatlanok és adott esetben nem döntenek, inkább halogatják a házasságkötést. Gyakran előfordul, hogy látva az idő múlását kompromisszumot kötnek, ezt aztán csalódás követi, majd a házasság felbomlása. Püspök atya biztos nagyon megalapozott tapasztalat alapján fogalmazta ezeket a gondolatokat. Mit tudunk segíteni azoknak a keresztény fiataloknak, mert azt gondolom én, hogy talán ők helyzeti előnyben vannak azokhoz képest, akiknek ilyen hátszerük nincs, mint a tiétek is. Láthatok jó példát. Ez a mai világ ugye arról szól egyre inkább, hogy csak éljünk együtt, aztán dobjuk el a másikat, menjünk el, nincs, nem lesznek példák. Nem tudom, mi lehet ennek a megoldása.
Én hiszem, hogy nagyon olcsó megoldás nincsen. Azt gondolom, hogy egy értéket, ha megismerek, akkor elindulok feléje. Szóval muszáj megismertetni az értékeinket, hogy vonzóvá tegye a keresztény házasságot, és nem az a megoldás, hogy leértékeljük a saját értékeinket. Nincs végkiárosítás, hanem ragaszkodunk az értékekhez. Azt mondom, nagyon fontos, hogy megértse a mai fiatal, amit az egyház tanít. Egy profit központú világban a személy központúságot hirdeti. Olyan kapcsolatot szeretne látni a házasságban, ahol a személy megelőzi a dolgokat. Ahol a cél és az eszköz nem keveredik össze. Ahol az anyagiak eszköz maradnak, és a cél marad a házastársam, a gyerek. Én azt gondolom, hogy minden ember erre vágyik. Hogy ő első helyen legyen valakinek az életében. És ha megértjük azt, hogy az egyház csak ezt hirdeti, az Ádám Éva históriától kezdődően, akkor nem idegen az eszmény. Persze a döntésképtelenség mellett annyi minden van. Nem csak az, hogy nagyon kevés vonzó példát látod a mai fiatal, hanem ott van az individualizmus, éppen amit te mondtál, ugye példában ez a használd és dobd el elv, ez mind-mind beszivárog a kapcsolatainkba, és bizony-bizony döntésképtelen teszi az embert. Tehát én azt gondolom, hogy amit a pápánk is mond, hogy nem szabad változtatni a doktrínát. Ugye itt most sokan így vagy úgy bántják, pedig ez az világos alapelv, hogy nem hozzányúlni a doktrínához. A házasságot Jézus alapítja a szentségnek, és mi szeretnénk úgy élni továbbra is, ahogyan ő elénk tárta, és ahogyan a Biblia elénk tárja magát a házasság intézményét, elhagyja az ember atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy lesz. A másik pedig az is biztos, és a pápatyának ez a nagy gondja, hogy van a realitás, ami megint más, mint az idea, és ahogy a pápa is saját magát mondja ki nagyon őszintén, ez egy kötéltánc, őrizni a doktrínát, és ugyanakkor figyelni a mai realitásokra. Ha ezt egy fiatal megérti, akkor azt hiszem, hogy az, hogy az egyház mit tanít a házasságról, nem akadálya neki, hogy megházasodjon. Az más, hogy a mai embernek ez az élvetegsége, a lemondani nem tudása, az, hogy tulajdonképpen nincsen szülője neki, mert a szülője hajnaltól éjfélig így dolgozik szerencsétlen, és csak úgy felnőtt, mint a vaz, ez nem segít ahhoz, hogy egy felelősségteljes döntéssel kitartson amellett, akire igent mondott.
Van egy másik gondolat, ami inkább megerősítő és pozitív jött át nekem. Egy férfi és egy nő talán a legnagyobb küldetése a szeretetben kölcsönösen mindinkább férfivá és nővé válni. Azt gondolom, az ember létünknek egy olyan sajátossága ez, amiről nem nagyon beszélünk. Mert mindenki azt hiszi, hogy ő elérte a 20 éves kort, vagy már korábban már tuti felnőtt és tuti férfi vagy nő, és képes együtt élni a másikkal, de aztán ugye kiderül, mégsem. Mert igazán a házasságban lesz a fiatal emberből férfi, a fiatal lány meg nővé válik. És ez hozzátennék még egy dolgot, hogy igazán egy idő után érik meg, hogy lehet megélni azt, hogy többen mi is a házasság szentsége.
Azt hiszem, hogy ember nem a házasságban válik férfi, válik nővé. Nagy baj, hogy csak ott válik azzá, és nem már gyerekkorától kezdődően. Azt gondolom, hogy az egészséges házasságból származó gyerek, persze nagyon kevés van már ilyen, lesi a saját nemének, az apjának vagy anyjának megfelelően a mintát, és ugyanakkor a lányt az édesapja szereti nővé, és a fiút az édesanyja szereti férfivá. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy nagy lányt az édesapja nem tud megölelni, ha nem tudja benne respektálni a lányt, akkor sose lesz nővé. Nagyon okosak lehetnek, nagyon szépek, és nem tudnak férhez menni. Mert kevés ölelés kapta talán az édesapjútól, keveset tud velük lenni. Szóval nagyon-nagyon fontos a nemeknek, a szülőknek a szerepe mind a kettői. Az embernek a férfivá és nővé válásában, az ellenkező szülőnek a szerepe is, és az azonos nemű szülőnek is a szerepe óriási abban, hogy egy helyes identitás alakuljon ki a lányban és a fiúban, mire házasságra kerül a sor. A házassága hiszen tudatosítja bennünk azt az élményt, hogy tényleg férfi és nő, de azért a férfivá és nővé érés, vagy a biológiailag is messze korábban kezdődik.
De hát látom, hogy annyi félelem és bizonytalanság van a mai fiatalokban. Én azt gondolom, pontosan ezért, mert nincs bennük.
Nincs meg ez otthonról.
Nincs meg bennük.
A legtöbb.
Na most ez az egyik, ez teljesen ez csak egy indulás. De én azt gondolom, hogy egy házasságon belül, ezt megérjük, mint házasság szentségét, mint keresztény emberek, ott tovább folyik ez az érés. Mert hiszen a fiúból ugye apa lesz. És ugye valahogy mindenki azt hiszi, hogy képes apának lenni, mert ugye most azt hiszi, hogy gyereket csak létrehozni kell. Tehát ez nem elegendő.
Erről a házasságban való tovább érlelésről számomra a legnagyobb kincs ebből a bekezdésből ez a mondat, ami ezután következik, hogy gyarapítani és segíteni a másikat, hogy egyre inkább önmaga lehessen, hogy egyre értékesebb önmagát ajándékozhassa oda házastársának. Hogy hány ilyet látunk most, magukat kereszténynek gondoló, egyébként általam liberálisnak vélt házaspárok, akik arra használják föl a házasságot, hogy önmagukat építsék. Nem akarnak semmit visszajándékozni abból, a házastársuktól azt várják el, hogy építsék fel az ő egójukat a házasságon belül, ugye az aglegény területeiken.
Megvalósítani önmagukat.
Igen.
És nálatok ez hogy megy? Nálatok is van valami fejlődés?
Hát változás. A házasságunk első 4 éve az pont ez a pozícióharc évei voltak. Nagyon sokat szenvedtünk abban az időben. Magunktól is, meg egymástól is, azt hiszem.
Ez a kinek legyen igaz, a kinek a családjából jövő szokásokra alapozunk, meg építsük fel a házasságunkat, a családunkat. És akkor egyikünknek ugye ez nem tetszett, másikunknak az nem tetszett, és ebből azért sok konfliktus van az elején. Hát, mi ezt másképp szoktuk.
4 év alatt teljesen leharcoltuk tulajdonképpen a házasságunkat, egészen rossz lett már, és amikor rájöttünk, hogy igazából az Isten nem ezt szeretné, nem az, hogy demokrácia legyen, és akkor mindenről szavazni kelljen, és akkor szavazat többség esetén lehessen csak tovább lépni.
Ki most jobb a véleménynyilvánító tehetsége? Képes,
hogy az, hogy mit jelent az, hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, mint ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és mit jelent engedelmeskedni.
Ez nem egy olyan vonzó fogalom manapság, igaz, hogy nem. Engedelmeskedjetek.
Igen, de hogyha kicsit úgy mögé nézünk, hogy az engedelmesség ez nem szolgalelkűséget jelent, és tulajdonképpen bennem is ez fogalmazódott meg, miután így végig gondoltam, hogy elfogadni azt, hogy a családunknak az irányítását Isten Dávidra bízta, tehát ő az, aki vezet minket, attól ő még szeret engem annyira, hogy megkérdezi a véleményemet. És én mondhatom saját jó szántamból azt, hogy igen, döntök mellette, és együtt megyünk, vagy azt mondom, hogy nem értek veled egyet, de ott állok mögötted, és így megyünk együtt.
De azért mi is 10 éves házasok voltunk már, mire odáig eljutottunk, hogy ezt megértettük, hogy ez pontosan a mi házasságunkban hogy is tud működni. Mert azért utólag azt kellett mondanom önkritikusan, hogy amikor úgy éreztem, hogy Detti nem szívesen engedelmeskedik nekem, akkor tulajdonképpen én nem szerettem őt annyira, hogy erre ő kedvet érezzen. Előző voltam, és a saját hajszoltam.
Van a dolog.
És hogy sikerült végül is? Egy közös lett a két hozott örökségből, vagy pedig lett egy harmadik, amit csak a tiétek is közös?
Az, hogy a férfi elhagyja apját, anyját, és feleségéhez ragaszkodik, nyilván az szerintem erre is vonatkozik, hogy amiket otthonról hoztam, azt leteszem, mint egy batyút, kinyitjuk, és akkor kivesszük belőle azt, amit mi ketten viszünk tovább.
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen sikerült mind a két család értékrendjéből behozni az alapokat, amire mi aztán tudtunk építkezni, és a mi házunkat felhúzni ezekre az alapokra.
Az Efézusi Levél 5. fejezet, ami nagy világosságot adott nektek, és ott elfogadni, az a feleség engedelmeskedjék, a férj pedig úgy szeressen, mint Krisztus. Nagyon-nagyon szép, és nagyon szeretem ezt a szentírási helyet, és olyan szépen fogalmaztad is, hogy nem szolgai engedelmességről van szó, hanem a teljes önátadás lelkiségéről. A férj úgy szeret, mint Krisztus, aki utolsó csepp vérét adta oda, értünk. Ez a férj már nem parancsolhat, hanem odaadta magát a családjának. És a feleség, aki engedelmeskedik, az csak szereti azt, lemondva az akaratáról, akinek odaadta magát. Ez a páli megfogalmazás, ez nem valami idejétmód valóság, hanem a házasságnak a leglényege, két ember totális önátadása, ezt fejezik a szavak, és legfőképpen az, amire hivatkozik, mint Krisztus, úgy szeressétek egymást. Ugyanaz az érzülettel és lelkülettel.
Igazából ez a lelkület, amit itt most Püspök atya elmondott, nincs benne a házasságban, hanem az Isten szentségére épül, szerintem. Tehát egyszerűen mi önző, gyarló emberek vagyunk, és egy mai, mondjuk nem Istennel élő ember, aki önmagát akarja megvalósítani, az teljes nonsens, nem is fogja föl, hogy ez miért jó.
Szóval azt gondolom, hogy ez a teljes önátadás, az nem működik másként, csak a kegyelem befogadása által. És sokszor zsigerből akar két ember egyé válni, pedig a kegyelmet kell befogadni, és ez már a házasság szentsége. Szóval nagyon szeretem a János 15-öt, a szülőtő-szülővesző hasonlatban ugye indul el az a fejezet, és oda jut el, hogy nálom nélkül semmit sem tehettek. azt gondolom, hogy ez jelesül igaz a házasságról is. Két embernek kölcsönös önátadása csak úgy valósul meg, hogyha nem formálisan szolgáltatja egymásnak a házasság szentségét, hanem gyümölcsözően, ha beengedik a kegyelmet az életükbe. Mert a kegyelem az, ami valójában úgy egyé tud tenni két embert, hogy már szinte értelmetlen dolog parancsról beszélni és engedelmességről.
Ennek van két, lehet, hogy több feltétele is. Az egyik az, hogy kell, hogy legyen egy belső erkölcsi támpontunk, ami az életnek az alapját, tehát fogadó pontot jelent. A másik pedig, hogy még jobb legyen kapcsolatunk, és valóban a kegyelem jön Jézuson keresztül hozzánk, ahhoz nekünk ismernünk kell ő. Tehát magyarul olvasnunk kell a Szentírást, ahogy ott ő tanította. Mert ha az nincs meg bennünk, és megmaradunk annál a, már bocsánat, formalista köröztény magatartásnál, hogy én nekem addig terjed a kereszténységem, vasárnap elmegyek a templomba, aztán hazamegyek, aztán hétköznap ugyanaz ateista vagyok, mint voltam, mint a szomszédom, akkor miről beszélnék?
Azt gondolom, hogy a házasságról is igaz. Ferenc pápák idézi az egyik Bibliáról szóló beszélében Mahatma Gandhit. Gandhi azt mondja, hogy rátok keresztényekre, rátok van bízva egy könyv. Ez a könyv a Szentírás, amely képes fölrobbantani a világot, a háborút békévé változtatni, csak hogy ti ezt a könyvet pusztán irodalmi alkotásnak tekintitek. Szóval egy nagyon kemény kritika rólunk, és azt gondolom, hogy ha egy házasság úgy olvassa a Szentírást, hogy tudja, ez nem csupán irodalmi alkotás, hanem egy az egész világot átformálnó képes erő, akkor elkezd hatni a kegyelem a házasságon, mert befogadta a kegyelmet. Uh-huh. Szóval nagyon-nagyon nagy bajunk van nekünk azzal, hogy a Bibliát nem mindig így tekintjük, mint az Isten szerelmes levelét, ami hozzánk szól, hanem csak egy könyvnek tekintjük, és lehet, hogy ott porosodik a könyves polcon, nekünk mi Bibliánk is van.
Szeretettel köszöntjük az adásunkba újonnan bekapcsolódott hallgatókat. Önök a Mária Rádióban a Szombatesti Beszélgetések Hívom a Családokat című műsorát hallják Gregor Ág és Gábor vezetésével. Bíró László püspökatya októberi családokhoz írt leveléről beszélgetünk a szerzővel, valamint Tis Dáviddal és Dettivel.
Azt hiszem, hogy ezek a dolgok, amiket a Szentírásban olvashatunk, akár a házasságról is, ezek belénk vannak írva, tehát még az Istenben nem hívő emberben is ott van a lelkem én, mert az Isten teremtette őt, hogy tudunk igazán boldogan élni, hogy szeretni tudjunk, és minket is szeressenek. De úgy, hogy csak azt várjuk, hogy minket szeressenek, úgy soha nem leszünk boldogok, mert mindenki csak a másiktól várja. Tehát végül is, amit az Isten belénk írt, azt egy használati utasításként leírta nekünk a Szentírásba. És ez nekem nagyon jó volt, hogy mondtad, Dávid, hogy rádöbbentél 10 évi házasság, vagy 4 évi házasság után, hogy az, ami ott le van írva, az tulajdonképpen igaz. A ti házasság.
10 évi házasság.
De van, aki 50 évi
házasság. Hála Istennek.
Engem az is érdekelne, hogy nyilván ti is a világban éltek, és hát olyan emberek között forogtok, akik távol vannak mondjuk Istentől, és ezeket nem tudják. Hogy ezt a szemléletet ti hogy tudjátok mások előtt képviselni? Mert nyilván ez a ti küldetésetek is, ha erre ráébredtetek, hogy kvázi mint a házasság apostola idéltek a világba, hogy más is észrevegye, hogy itt valami van mögötte, amit ti éltek, valami nagyon jó.
Én azt gondolom, hogyha egy házaspár jó házasságban él, ha a férfi és a nő szeretik egymást, az látszik rajtuk. És az, hogy felkelti a kívülállók figyelmét, hogy vajon mi az, ami őket ennyi idősen, és még arra ösztönző, hogy mondjuk kézenfogva sétálnak az utcán. Mert mondjuk a mi generációnkban is látunk már olyanokat, akik mondjuk csak úgy mennek, bandukolnak egymás mellett. És ezek az apró jelek szerintem azért úgy látványosak.
Amit püspök atya mondott, hogy az ember alapvetően boldogságra vágyik, arra vágyik, hogy fontos legyen valakinek, hogy valaki szeresse őt. Ez mindenkinek ott van a szívében, ő szeretne egyetlen lenni az ő kedvesének, még akkor is, hogyha még nem házasok. És mi azt tapasztaltuk, hogy ezek a példák, ezek valahogy nagyon szemet szúrnak. Olyan szolídak, nem kiabálnak, de megkerülhetetlenek.
Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy én is a püspökatyára hivatkozom, mert itt van, én mondtam. Hogy a kegyelem az a ti életetekben, a ti házasságotokban hogy tud működni, hogy működik. Tehát, hogy ez mit jelent nektek?
Én ezt nagyon sokszor megélem, hogy Detti számomra az Isten legnagyobb ajándéka. Sokszor mankója. Egészen váltakozó. Volt olyan időszak, amikor én éreztem magamat erősebbnek a hitben, a házasságban, és én húztam fölfelé Dettit. És bizony sokszor volt olyan is, amikor én kedvetlen voltam, hitetlen voltam. Csak mondtam az imát, de igazából nem hittem, hogy az Isten meghallja, vagy megsegít minket. És akkor Detti kinyújtott keze volt az, aki nekem támaszt jelentett, aki például eltökélt volt a rózsafűzér imádságban. Ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy abban az időszakban, amikor nekem nehéz volt oda kényszerítenem magam esténként az imára. Sok minden mással szívesebben foglalkoztam volna, akkor ő hűségesen hónapokon keresztül minden este imádkozta, és nem mondta sose, hogy menjek vele, de ezt annyira alázatosan és hűséggel csinálta, hogy ez is megkerülhetetlen volt számomra, oda kellett ülnöm mellé.
És ennek az eredménye hogy mutatkozott meg? Mi volt ebben aztán végül is a gyümölcs?
Hát egy ima meghallgatás.
Mert az is, hogy így összeforraszt minket. Tehát az, hogy tényleg, ahogy Dávid mondta, soha nem mondtam azt, hogy már pedig most ülj ide mellém, és imádkozzunk együtt. De az, amikor úgy magától leült mellém, és úgy szavak nélkül is egymás kezét fogva imádkoztunk, mert akarva akartalanul egy bizonyos fajta ilyen nem elhidegülés, de távolság alakul ki azért a házaspár között, és ez a közös ima, ez annyira közel tud minket vinni, és ez volt a kegyelem, amikor a lelkünk összeér, és akkor tudjuk, hogy akkor egyenesen merre kell tovább menni, és onnan már könnyű az utat követni.
Én azt hiszem, hogy ez a lelki közösség, a lelki egymáshoz közellevés, ez az, ami igazából hiányzik a házasságokból. Tehát hiába van meg minden, szuper, meg mindent megtesznek azért, hogy anyagilag gyarapodjanak, meg a gyerekeknek mindent megadjanak, de közben meg lelkileg nincs meg az egység. Végül is ez az, ami megadja azt a lelki békét és örömöt, amit ti aztán megéltetek. Pedig ez alatt csinálhattatok volna mást is, hogy tudom én, látástól vakulásig valami nagy anyagi célért küzdeni.
Ebben szerintem az a legnehezebb, hogy én férfiként gyakran gondoltam, hogy ez a lelki egység, ez egy ilyen statikus dolog. Az ember egyszer megküzd érte, megszerezte, és onnantól kezdve megvan, ki lehet pipálni, és aztán lépünk tovább. Igen.
Igen.
És akkor mindig azt tapasztalom, hogy ez abszolút nem így van.
Én ott húzom ezt alá. Pápának a nagy szív gondolata, hogy a házasság nem más, mint két ember útonlevése egymás fele, együtt Isten fele, és a házassági lelkiség nem más, mint ebbe az útonlevésbe belevonjuk az Istent, addig, míg meg nem érkezünk egymáshoz és ő hozzá is. Annyira szépen egységbe fogalmazza tulajdonképpen a házassági lelkiséget és magát a házasságot. Tehát én azt gondolom, hogy valami furcsaság van bennünk keresztényben, pont abból adódó, hogy nem mindig gyakoroljuk, hogy valami külön teherként cipeljük a lelki életét a házasságnak, meg a vasárnapi szentmiség minden, pedig ezt nem arra van kitalálva, hogy még ezt is csináljátok, hanem hát hordozni akar bennünket az Isten. Segíteni abban, hogy még inkább egymás fele menjünk, hogy az ember vándor egzisztencia, addig még a szemfüled rám tűzik a fejére, addig mindig úton lévő emberek vagyunk.
Úton lévést én csak azzal egészíteném ki, én azt így látom, hogy igazán azok a házasságok úgymond megfeleklenek, ahol nincs az Istenre nyitottság. Ha elfogadjuk a párnak a test, szellem és a lélek álmosságát, akkor ugye valahol igazán mi lelkek vagyunk, és a lelki egységünk, a lelkünk törekvése mindig a vágyódás az üdvösség felé. Ez az, ami, hogyha ott van mind a kettőnk, ezt tud bennünket húzni és mozdítani. Ezt tud fejleszteni. És ez izgat engem, ez a férfi és nővé, de ugyanígy anyává és apával is tesz ez a kapcsolat. És igazán élet nővé és férfivá a kettőnk egység, amit pedig nem megy az Úr nélkül, hogy ez a lelki egység ott van bennünk. Időnként érdemes megállni, és nem tud visszanéztek most akárhány évvel a házasságkötésetek óta, hogy ez látjátok ennek valamiféle évét, vagy inkább csak ezt a szíruszulámot látjátok, vagy hogy
persze,
működik ez nálatok.
Persze. Mindig azt szoktam mondani Dettinek, hogy én mindig úgy voltam a házasságunkkal, hogy jól éreztem magam, és nem mentem volna előrébb az időben, tehát abszolút fejlődési, növekedési pályán van a házasságunk.
Én azzal egészteném ki, hogy abban az első 4 évben,
az első 10 évben,
akkor tényleg a szálkák voltak. Mm-hmm. És amikor így végig gondoltuk ezt, hogy mi az, hogy a férfi úgy szereti a feleségét, ahogy Krisztus az egyházat és a feleség engedelmeskedik, ahogy ezt így végig gondoltuk, onnantól kezdve kezdtünk növekedési pályára állni, azt gondolom.
Számomra most ez úgy jött át képbe, hogy Jézus addig is ott volt veletek a házasságotokba, de ti akkor engedtétek be tényleg, szinte fizikailag, tehát hogy egészen vele kezdtétek élni a házasságot. Addig ti magatok akartátok a saját fejetek szerint. Ezt azért is mondom, mert mi is voltunk így Gáborra, tehát ez számomra teljesen ismerős.
Nagyon szépen megfogalmazták itt Dávidé, hogy volt egy szakasz a házasságnak, amikor tulajdonképpen nem társak voltak, hanem riválisok.
Igen.
Tehát ahogyan Isten felele volt a zárulva, úgy egymás fele is valójában.
Igen.
Csak a 4 fal tartta őket össze, és egyszer csak rájöttek, hogy ez tovább nem mehet. Szóval ez a növekedésnek a tudata a házasságban, ez utollevésnek a tudata, hiszen feltétele annak, hogy holtomiban, holtodiban tartson egy házasság. Mert hányszor hallom ezt a keserű mondatot, amikor válni készül 2 ember, hát ebből többet már nem lehet kihozni. Uh-huh. És az a megoldás, hogy válunk. Tehát mikor valójában nem veszi észre 2 ember, hogy a legmélyebb pont is azért van, hogy tovább lépjünk. Ezért fontosnak tartom azt, hogy te is mondtad, Dávid, hogy folyamatos növekedés a házasság, folyamatos utollevés egymás felett, az egész 2 utollevés.
Számomra még az is nagyon kulcsfontosságú volt, hogy az ember hiszi-e, amikor házasságot köt, hogy azt a párt Isten személyesen ő számára teremtette. Nekem ez volt például a házasságunk mélypontjának kapaszkodó. Mert hogyha én ezt hiszem, hogy Dettit teremtette számomra, és vele szánt boldogságra, és ez mégsem működik, akkor nyilván hol másút keresném az én boldogságomat? Ha Dettivel, akit az Isten számomra teremtett, ez nem működik, akkor ki mással működhetne? Nincs más lehetőség, mint ezt megjavítani. Mert ha eldobom ennél, már csak rosszabbat találhatok magamnak. És ez volt az a kapaszkodó, ami miatt én nem kifelé kezdtem akkor keresni, hanem bent kezdtem rendet rakni elsősorban az én szívemben.
Igen, igen. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, Dávid, mert ez a csodálatos, hogy tulajdonképpen a házasság szentsége ugye azt jelenti, hogy az Isten akkor is ott van a házasságotokban, ha ti erre nem gondoltok. És ő vezette a te gondolataidat, hogy eljutottál ide, hogy nem a Dettitől vártad, hogy változzon meg. Mert rádöbbentél, hogy a házasságotok attól lesz boldog, ha te újra gondolod a te hozzáállásodat is.
Azt hiszem, Pálhegyi Feri bácsi könyvében olvastam ezt a mondatot, ami számomra világosságot gyújtott, hogy ha azt akarod, hogy feleséged legyen a szíved királynője, akkor ültesd őt a szíved trónjára. És akkor jöttem rá, hogy itt igazából nekem van tennivalóm. Nem azt kell elvárnom, hogy Detti legyen szerethetőbb számomra, hanem nekem kéne lesöpörni mindent arról a tróról, és Dettit tenni oda, akkor jobban fog menni az ő szeretése.
Igazából ebből, amiről itt beszéltünk, azt látom, hogy akárhogyan is nézzük, nincsen ember, aki ne akarna boldog lenni, de egyedül nem tud boldog lenni. És igazából rájön az ember, hogy ezt kapcsolatokban tudja megélni. És a legszebb, és a legmélyebb, és legtartósabb kapcsolat az a házasság, amit az Isten kitalált az embernek. És ez lenne a jó, hogyha az egyház tanításáról kiderülne, hogy az nem egy megcsontosodott, bigott ragaszkodás ősi kiüresedett elvekhez, hanem ott van benne az Isten használati utasítása a boldogsághoz. Ez lenne jó, hogyha mások is ezt észrevennék, nem az egyházban látnák a boldogság kerékkötőjét, mert hogy nem, hogy elég szabadságot az embernek, hanem a szabadságot eléggé furcsa módokon megélő ember számára megmutatná, hogy van esetleg jobb út is ahhoz, hogy boldogok legyünk. Tehát végül is szerintem Püspök atyánk ez a példája az antik bútorokkal. Ez egy szimbólum, tehát hogy azok egy értéket képviselnek, az lehet 100 év múlva is érték lesz.
Tudjátok, szimbólum is, meg sok emberetre valóság. Igen. Én annyiszor megéltem ezt. Az értékes falusi bútorokat kidották, nyúlkettesznek használták, megvették az értékesnek vélt modern faros lemez bútort, és egy kicsit nedves lakárban elkezdett hullámozni a faros lemez, de már nem tudták visszatvinni a nyúlkettesznek használt, szépen megművelt, megművesen megfaragott falusi szekrényeket, ami még deszkából volt. Szóval valahogyan a mai ember is így van, hogy azt hiszi, ami új, az szép is, pedig lehet, hogy a régi az a szép, és az új megbófli. Az egyház is valahogy így őrzi a hűséget ahhoz a tanításhoz, amit Jézus elhozott közénk a házasságról, ami tulajdonképpen az Isten képmásiságunkon nyusszik. Nagyon szép klasszikus bútorok és képek között is lehet modern, boldog családot látni. Én magam is találkoztam ilyennel, hál' Istennek. Tehát nem a díszletektől függ az élet, hanem két ember totális önátadásától. Jézus példája erről szól tulajdonképpen. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. A búzaszem nem múlik a földbe és elmúlva, akkor egyedül marad. Erről szól tulajdonképpen ez a történet, és próbáltunk ezzel a levéllel azonosulni Szentatyával, aki valójában ragaszkodik a doktrinához, és semmi újat nem akar, ami nem Krisztus tanítása.
Ezt zárszónak is fölfoghatjuk, és valóban műsoridőnk végére értünk. Nagyon köszönjük Bíró László püspökatyának és Tis Dávidnak és Dettinek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, önök a Szombatesti Beszélgetések Hívom a Családokat című adását hallották itt a Mária Rádióban. A műsort Gregor Gábor és Ági vezette. Nagy szeretettel várjuk önöket 4 hét múlva, ugyanebben az időpontban Bíró László püspökatyánk novemberi levelével kapcsolatos beszélgetésünkhöz.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Mária Rádió.